Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom. Márk evangéliumából, a 15. részből, a 33. verstől a 41-ig. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott: Eloi, Eloi, lamma sabachthani, ami ezt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak: nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt: lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta: bizony, ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salomé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által újra és újra köszönjük neked, hogy ezen a héten néhányan meghajthatjuk fejünket, és megvallhatjuk a mi vétkeinket, bűneinket. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, ami terhel bennünket mulasztásaink miatt. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, mindazt, amit nem végeztünk el, pedig Te ránk bíztad. És bocsásd meg azt, amit nem úgy végeztünk el, ahogyan Te kérted. Urunk, ezek a napok nagyon határozottan és nagyon erősen ránk terhelik a terhet. Nagyon erősen ránk terhelik a gondokat, a problémákat, amelyeket sokszor elkendőztünk, amely személyes felelősségünk. Kérünk, Urunk, adj ébredést, adj megújulást a mi református közösségünkben, településünkön, néped és magyar nemzetet körében. Tölts ki szent lelkedet, hogy megértsük a kereszt titkát. Amen. 330. énekünket keressük meg, és ezt a dicséretet most orgona kísérettel, az első versszakával énekeljük 3-szor. Gyakoroljuk majd még ezt az éneket, nekem is gyakorolnom kell. 330. dicséretünk első versszakát énekeljük el egymás után 3-szor.
Mindent meg igazság.
Szüleim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Máté evangéliumában a 27. részben. Az 51-től az 53. terjedő versekben. És íme a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült és a sziklák meghasadtak, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amen. Kedves testvérek! Bevallom őszintén, hogy az elmúlt két napnak személy szerint volt két nagyon intenzív impulzusa és nagyon erős bűnbánatra hívó szava. Felhívott tegnap az egyik barátom, aki azt kérdezte, mondd, mi történik akkor, ha elmarad a bűnbánat egy úrvacsorai közösség előtt. Mondd, mi történik akkor, hogyha ilyen egyszerűen nincsenek előkészítő alkalmak, vagy ha nem élünk az úrvacsorai előkészítő bűnbánati estéknek a lehetőségével. Még jó, hogy boltban voltam, amikor ezt feltette nekem. Rögtön jött a terelés, engedd meg, néhány perc múlva visszahívlak, tényleg úgy volt, már a kasszánál élt, következtem, hogy magyarázzam most, hogy közben vásárlok ezt és azt, adogatom a pénztárosnak a dolgokat, vagy a szalagról veszem el, bogarászom a pénzt, és közben én hatalmas kérdést tesz fel valaki. Hazamentem, és a terelés után elszégyeltem magam, mert ezen bevallom őszintén, hogy hosszan nem gondolkodtam. Viszont néhány dolog eszembe jutott rögtön. Eszembe jutott az, hogy bűnbánat nélkül nem értjük meg Jézus Krisztus keresztjének a titkát. Nem értjük meg. Mert ha nem látjuk, hogy mi a bűn, mi az, ami elválaszt bennünket Istentől, akkor nem értjük, hogy Jézusnak miért kell meghalnia. Miért választja ezt az utat? Miért nem valami egészen mást, valami könnyebbet, valami nemesebbet, valami szebbet? Miért az ókori kivégzés legfájdalmasabb, legnehezebb, legtöbb szenvedést, megaláztatást, gyötrelmet bíró útját kapja Jézus keresztként a szószoros értelemben? Rájöttem arra, hogy nem nagy felismerés, csak a hétköznapok leírása, hogy a mai ember nem tud mit kezdeni avval, hogy bűn. Nem érti. És nem azért, mert nem tanították meg neki, nem azért, mert alapjába véve így mondom, hogy rossz szándékból nem akarja megérteni, hogy valami bűn, hanem természetéből fakadóan nem érzi egy cselekménynek a súlyát. Nem érzi egy tettnek, egy szónak, egy kimondott gondolatnak a következményét. Néhány száz évvel ezelőtt, az, amikor ezt a szót használtuk, hogy erkölcs, ezt a szót használtuk, hogy etosz, vagy morál, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ez a latin szó, ez a morál, ez ott van a hétköznapi életünkben, a móresre tanít kifejezésben, az erkölcsös életre tanít kifejezésben. Néhány száz évvel ezelőtt az erkölcsös létünkhöz hozzátartozott az, hogy egy-egy tettünknek, vagy egy-egy mulasztásunknak éreztük a felelősségét. És ebben állt az ember erkölcsössége. Nem azt mondtam, hogy a vallásos emberé, vagy a hitben lévőé, hanem az emberé. Hogy az, amit megtett, vagy elmulasztott, az valamilyen formában jó vagy rossz volt, valamilyen formában ráterhelődött a hétköznapok világára. Ma nincs ilyen. Néhány évvel, talán most már mondhatom, hogy majd egy évtizeddel ezelőtt egy államférfi mondta, na és? És ez beívódott a hétköznapjaink világába. Beívódott nem a nagy politika világába, hanem a hétköznapi tetteink világába. Na és? Átlépek a másikon? Na és? Úgy alakítom a dolgokat, hogy nekem jó vagy rossz legyen? Na és? Magyarázkodjon valaki más. Engem nem érdekel. Hány és hány esetben az emberi kapcsolataink, családok mennek tönkre, ilyen lelkület miatt, na és, nem érzi valaki annak a felelősségét, hogy jó vagy rossz. Nem érzi, hogyha idehozom most, hogy bűn. Na és, Jézus meghalt, vannak még néhányan, akik ezt ünneplik, örvendeznek, vagy elgondolkodtak rajta. Na és? De hogyha így élünk, testvérek, akkor a kereszt elveszíti súlyát. Mert az ember értetlenül áll azelőtt, amit mi kimondunk, helyettem, miattam, érettem történt a kereszthalál. De vajon értjük-e? Vajon a szívünkön hordozzuk-e? Vajon így van-e? Valóságosan így van-e? Helyettem, miattam, értem, történt a kereszthalál. Tudom, a legrosszabb lelkész az, aki azokat próbálja ostorozni, akik a legközelebb állnak, akár személy szerint hozzá, akár pedig a gyülekezet közösségéhez. De vajon nem lett-e viszonylagossá számunkra is a bűn fogalma? Vajon nem mentünk-e el túlságosan is a határokig, és talán átlépve a határokat, megengedve magunknak, és talán nem lazítottuk-e meg Krisztus szögeit, vajon nem lazítottuk-e fel Krisztus kereszthalálának az értelmét mi, akik itt vagyunk? Vajon ezen a nagy héten elgondolkodtunk-e azon, hogy akár csak az elmúlt időszakban, elmúlt néhány napban, hónapban, fél évben vagy az elmúlt nagy hét eseményeit, a 2012-es év nagy hét eseményeit követő egy évben mi hogyan járultunk hozzá Krisztus keresztjének megácsolásához? Volt-e valami konkrét az én személyes életemben, amiért újra azt kell mondanom, immáron őszintén, felismerve magamat, helyettem, miattam, és értem történt a kereszthalál. És kedves testvérek, hogyha nem értjük, mi a bűn, és nem értjük, miért hal meg Jézus, akkor az emberi viszonyaink is megromlanak. Ha nem értjük meg, hogy Isten bűnbocsánatának a záloga, jele, a kereszt, akkor hogyan várjuk el egymástól, hogy mi bocsánatot adjunk, vagy bocsánatot kérjünk? Hogyan? Sehogy. Aki nem él a kereszt bocsánatával, az nem tud megbocsátani. Azt nem tudja ezt továbbadni. Az nem tudja ezt apró pénzre váltani. Annak az életében ott lesz ugyanaz, mint amit valahogyan éltek, érdekeltek az írástudók és a farizeusok, Igen, Istent értem, Isten dolgaiban sok mindent a sajátoménak gondolok, vallok, de ezt nem adom oda a másiknak. Nem váltom apró pénzre. Az öntelt farizeusság és az öntelt kereszténység mindig ilyen. És ennek pedig, testvérek, társadalmi következményei vannak. Az, hogy beteg a mi társadalmunk, ezt régóta tudjuk és régóta mondtuk. Csak talán áltattuk magunkat, hogy azért mégis majd csak mi, majd a mi nemzedékünk. Egy lelkész barátom mondta azt, mikor teológusok voltunk, ránézett egy professzor, Jánoska, így nevezték, egy nagy darab fickó, mondták neki, Jánoska, te miért akarsz lelkész lenni, miért mész ki gyülekezetbe? Azt mondta, talán professzor úr, majd nálunk megváltozik valami. És közben azon veszem észre magamat is, hogy az ég adta világon nem változik semmi. Bele simulunk a rendszerbe. A mai napnak, hát azt kell mondanom, kedves testvérek, a leforrázása, hogyha bizonyos értelemben bekapcsoltátok már a gépeiteket az elmúlt 2 órában, akkor küldtem két számsort, most már 2-t, egy Pomázit és egy Csobánkai számsort, és az apropója az volt, hogy ültem az autóban, és ment a hírek, 3 gyerek hátul duruzsolt, és akkor azt mondták, hogy ma közölte a statisztikai hivatal a 2011-es népszámlálásnak az első adatait, és ez volt a kommentár, 10 millió alá csökkentünk, és azt mondja, drasztikusan fogyott a katolikusok és reformátusok száma az országban. Számokat is tudtam mellé tenni, akik láttátok, akkor ezt talán nem ecsetelem. Pomázi számot mondok. Pomázon 2001-ben majd 8000 római katolikusnak valló ember, 2011-ben 5000. 51%-ról 34%-ra esett a római katolikusok aránya, a magukat római katolikusnak vallók aránya Pomázon. 2000 felett volt a reformátusok aránya Pomázon, 1900 valamennyire csökkent, a 16%-ról, majd 17%-ról, mondjuk 11-12-re. És folytathatnám a sort, nem is az az izgalmas, lehetne játszani a számokkal, és nem akarom bántani, mert hogy testvéremnek, barátomnak gondolom, evangélikus lelkipásztor szolgatása, ott talán 1 fővel vagy 2-vel nőtt a szám, de ez az abszolút értékben csökkenést jelent, mert a település lélekszáma meg nőtt. Csak ott szám szerint nem volt fogyás, hanem gyarapodás volt, és ami megduplázódott azoknak a száma, akik nem tartoznak sehová. Ugyanezeket a számokat el tudnám mondani Csobánkán is, a csobánkai reformátusságunknak az arány, a legmagasabb református arányszám is csökkent, azért csökkent, mert a település is egy picit nőtt, és abszolút értékben is csökkent, talán 10-zel, 12 vagy 15-tel, ezt most nem számoltam ki, de itt is van egy enyhe csökkenés. Ugyanígy a római katolikusoknál is, Csobánkán csökkenés. Amikor azt mondjuk, hogy nem tudunk mit kezdeni a bűn fogalmával, Isten elénk adja. Egy társadalom tudomány nyelvén elénk adja, nézd, ez a helyzet. Tudom jól, ez az első indulatom. Ezeket a számokat meg kell nézni, de elgondolkodtatóak. Vagy hagyd mondjak egy vészesebbet, amit én magam még talán nem veszitek szokon, szívemen hordok. 700 felett volt a szokolyai reformátusoknak a száma 2001-ben, 2011-ben pedig 485. Egy 1800 fős településen. Ugyanannyit vesztettek egy 1800 fős településen, mint egy 18000-es városban. Hogy is van ez, testvérek? Értjük-e, mi a mi felelősségünk? Értjük-e, mi az, ami bennünket terhel mulasztásként? Én kezdem érteni, nem rátok szeretném terhelni azt, ami az én vállamat nyomja. Félre ne értsétek. Csak el kell gondolkodnunk. Mert hogyha nem értjük, hogy mit jelent Jézus Krisztus keresztje, akkor Isten elénk adja a fehér feketén. Ez az értetlenség következménye. És elsősorban nem avval van baj, hogy mások nem értik, hanem avval van baj talán, hogy nem jól mondom el. Nem jól mondom el. Nem jól teszek róla a bizonságot. Mert ha jól tenném, akkor ugyanúgy, mint a százados, erről beszéltünk mi itt a hétfői alkalmunkon, a százados pusztán a kereszt tényéből, Krisztus szenvedésének a tényéből azt mondaná, bizony, ez az ember Isten fia volt. Megértette a kereszt titkát. Egy pogány, aki korábban nem hallott róla, megértette a kereszt titkát. Megértette, hogy itt van a lényeg. Megértette azt, hogy ebből indul minden. Megértette, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Testvérek, mi sokszor arra várunk, hogy a templom kárpítja megint ketté hasadjon. Nagy jel, félre ne értsétek. Nagy jel. Mi arra várunk, hogy az Új és az Új Szövetség közötti feszültség az eltűnjön. Mi arra várunk sokszor, és ezt hirdetjük, hogy lejárt az Ószövetség ideje, de vajon meghirdetjük-e azt, hogy itt van az Új Szövetség ideje? Vajon meghirdetjük-e, elmondjuk-e, megéljük-e, hogy valóban szabad az út? Hogy valóban nem a formalizmus az, ami Istennek kedves? Mert Istentől rendelt volt az áldozat. Csak amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor véget ért ez az áldozat. A zsidókhoz írott levélben Isten nem azt mondja, hogy az Ószövetség nem tőle való volt, hanem azt mondja, hogyha a kosoknak, a bakoknak a vére meg tudott szabadítani, akkor hogy ne szabadítana meg az egyszeri, és megismételhetetlen utolsó nagy áldozat, a Golgota áldozata. Még egyszer, ne állítsuk szembe egyiket a másikkal. Sokszor tesszük ezt, törvény vagy evangélium, áldozat vagy Krisztus, szó sincs erről. Úgy, mint ahogyan a törvénnyel kapcsolatban elmondja Pál, hogy a törvénynek a beteljesítője, az, aki be tudta teljesíteni a törvényt, az Jézus Krisztus, és ezért ért véget a törvénynek az ideje, mert valaki beteljesítette. Az áldozat ideje is azért járt le, mert Jézus elvállalta az áldozatot, mert Jézus meghalt, mert valóban meghasadt a templom kárpítja, az az elválasztó függöny, hatalmas drapéria, amely a szentek szentjének kis fülkéit elválasztotta, ami mögött ott volt a szent láda. Jelképesen ugye Izraelben a szent láda mindig Istent jelképezte, mint hogyha ő maga volna. Volt is ezzel baja az Ószövetség népének, hogyha tárgyiasította az Istent. Emlékezzetek csak, amikor ugye hozzák Sámuel könyvében a Szent Ládát, maga Isten jött velük, és akkor Isten sehol nem volt. Elveszítették a csatát, a filiszteusok pedig elvitték a ládát. Szó sincs erről. Azt mondja Isten, nem vagyok tárgyiasítható. Most pedig azt mondja, szabad az út. Íme az Isten. Íme ott függ a kereszten. Íme az, amit az Isten megtesz a bűnös emberért. Emlékezzetek vissza, kedd este már arról beszéltünk, én Istenem, miért hagytál el engem? Miért megy el Isten az utolsó pontig? Miért megy el Isten az elhagyatottság állapotáig? Miért jön utánunk emberek után, akik bűnben vagyunk, akik az elveszettségben vagyunk, azért, hogy megmentsen minket? Mi mindig nagy csodákat és nagy jeleket várunk, Isten pedig elkészítette az övét, az egyetlen egyet, a keresztet. És a kereszt körül minden egészen új lesz. A kereszt körül egészen új értelmet nyer élet és halál, új értelmet nyer kultusz, vallás, és új értelmet nyer a természet is. Mert már itt megmutatja nekünk a mi Urunk, hogy ha a bűnt valaki magára veszi, akkor a természetben is jelek lesznek. Már itt megmutatja az újjáteremtésnek kis epizódjait. Megmutatja, mint egy előízét adja mindannak, amit Isten elkészít majd az övéinek. Milyen templom lesz? Tudjátok-e? Isten újjáteremtett világával. Hát, azt mondja az új szövetség, hogy ott már templom nem lesz, hanem Isten lesz minden, mindenekben. Milyen lesz a holtaknak a viszonya az élőkhöz? Azt mondja, előhívja őket. Előhívja azokat, akik elhunytak Krisztusban, új életre támasztja fel őket. És nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem elmúlás, sem fájdalom, mert ezek mind elmúltak. Azt mondja a Jelenések könyve, nincs. Itt csak egy kis előíz. Bocsánat, tudom, hogy rossz a kifejezés. Azt mondja Máté, hogy sok elhunyt szent feltámad. És majd, miután Jézus bemegy Jeruzsálembe, fontos, miután Jézus feltámad, és megjelenik Jeruzsálembe, majd utána mennek. Követik ők, nem előre, utána. De persze tudjuk, hogy ez még mindig csak annak a jele, amit Jézus is tett itt ezen a földön. Ezek az emberek újra meghalnak majd. És majd jön a végidő, jön majd, amikor Krisztus lesz minden mindenekben, akkor azt mondja már Isten, ezek többé nem lesznek. És végül egy egészen új világ szerveződik. Egy egészen új világ lesz az, amit Isten elhoz az övéinek. Újjá teremti a világot. És mi nem lesz ebben a világban? Bűn. Mert oda nem mehet be. Oda nem teheti be a lábát. Isten nem engedi. És ezért állott a kereszt a kettő között. Jövök, semmit nem hozva, keresztetbe fogódva. Igen, kedves testvérek, a kereszt van ott. Azért, hogy még mi is megízlelhessük azt, amit Isten készít az övéinek. Azért, hogy legyen egy pont, ahol világosan lássuk, Isten megítélte a bűnt, és legyőzte Jézus Krisztusban. Hát ezért a kereszt, ami életünk és hitünk középpontja. Van egy kis hittanosunk, bonyodalmak során került a mi közösségünkbe, már 2 éve jár a hittanórákra, amikor a tanítónéni megnézte az ellenőrzőjét, a kislánykának nem akart hinni a szemének. Tanítónéni tudja, hogy a kislánynak a nagymamája, nagypapája innen és onnan, apa és anyai oldalról minden vasárnap ott van a római katolikus templomban. És azt mondta, várunk egy picit, valószínűleg előre elírás történt, hogy református italra akarják a gyereket járatni. Ez 2 évvel ezelőtt volt. Azt mondta, megkérdezem a anyukát. Biztos, ami biztos. Megkérdezte az anyukát, anyuk azt mondta, ilyen református ital. Jó. Ez a kislány jött oda hozzám most tegnap, és azt mondta, tiszteletes bácsi, nekem otthon azt mondták, hogy a katolikusoknak a legnagyobb ünnepe a karácsony, a reformátusoké pedig a húsvét, nagy hét. Bár így lenne. Nem úgy, hogy az egyik ünnepünk nagyobb, mint a másik, hanem úgy, hogy a mi ünnepünk lenne az, aminek valóban az előszelét, szinte már mondom, ha pirkadatát látjuk, nagypéntek és húsvét. Legyen a miénk belül. Amen. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, nem kerüljük ki a te keresztedet. Még akkor sem, amikor ez fájdalmas, mert önvizsgálatra késztet. Legfőképpen engem. Nem kerüljük ki keresztedet, hanem szeretnénk megállni előtte, szeretnénk, ha rámutatnál a mi életünknek minden bűnére. Bocsásd meg, amivel oda juttattalak. Oldj fel! Küldj el, tölts el tűzzel. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imáinkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
343. énekünket
énekeljük. Ó Krisztus, láttam szenvedésed. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség! Isten velünk, viszontlátásra!